Nagyon jellemző az, hogy a nagybőjt első vasárnapján az evangéliumot Jézus megkísértéséről olvassuk föl. Két Máté, illetve Márk evangéliumában van, most az idén a rövidebb változatot olvastuk föl, amiben az a megdöbbentő, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy ki hagyta ezt ránk, vagy honnan tudják ezt a történetet, akkor más válasz nincs rá, mint hogy Jézus maga mondja el, hogy a böjtölése kapcsán milyen kísértések merültek föl benne. Ami meglehetősen szokatlan, hiszen minden tanító igyekezett a példakép lenni és erkölcsi piedesztára emelni magát a tanítványok előtt. Jézus viszont nem ezt teszi, hanem elmondja, hogy bizony benne is működnek ezek a megkísértések, és a hatalom, a mágikus hatalom, és a többi, de ellenáll neki. Na most azt hiszem, hogy ez váltotta ki azt a szokást, hogy az ősegyházban egészen az 5. századig, talán inkább csak a 4. századig létezett a nyilvános bűnbevallásnak a intézménye, mert úgy gondolták, hogy egy ember bűne az befolyásolja a közösséget, illetve úgy gondolták, hogy az egyháznak hordoznia kell és segíteni kell a bűnösöket, tehát az a bűn, az a mi terhünk is, és amikor bevallották, az nem arra szolgált, hogy ezzel zsarolják, hanem arra szolgált, hogy ebben a problémában az illető egyént segítsék. Természetesen, amint az egyháza mozgalmi jellegéből az intézményes jellegébe váltott az 5. században, akkor ezt megszüntették, mert már nem volt a keresztény közösség erkölcsisége és szolidaritása azon a szinten, a nagy szám miatt, hogy ez működjék.
Azt jelenti ez, hogy amikor bevallom bűneimet az egyházi közösség előtt, akkor bizonyos értelemben kérem az ő segítségüket is annak érdekében, hogy legyőzzem ezeket a kísértéseket?
Igen, tehát a közösség az imádkozott a bűnösökért, és segítette. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban nem csak egyházon belül nem működik ez, hanem a társadalomban egészen másként működik. Ha egy bűn nyilvánosságra kerül, az sebezhetővé teszi az egyént, és a közösség rátámad azért, hogy elterelje a figyelmet a saját bűnéről. Ez a régi bűnbak elmélet, amit hát a Jung is földolgozott. Érdekes, hogy például a gyónásnak az intézménye a kereszténység előtt is létezett, például a babiloni misztériumokba beavatás előtt a beavatandónak föl kellett tárni a bűneit. Egyiptomban hasonló volt a helyzet, de igazán széles körben ezt a módszert a keresztény egyház tette. Azonban, amikor intézményesült, akkor ez a közösség előtti bűnbevallás, ez csak a szerzetes rendekre korlátozódott, amelyet zárt közösség volt, és ezt gyakorolják elég sok szerzetes rendben ma is. Viszont az egyházban az ír szerzetesek által bevezetett fülgyónás lett a meghatározó dolog, vagyis, hogy az illető papnak teljes titokban és teljes titoktartás mellett kell bevallani az illetőnek a bűnét. Aztán a reformáció azt mondotta, hogy nem a papnak, hanem az Istennek kell bevallani a bűneit, és ezzel annak ellenére egy Luther élete végéig gyónt. Ez a szokása a protestáns egyházakban háttérbe szorult, és ugyan a lelki beszélgetés az megmaradt. És nagyon érdekes, hogy én már hosszú papi életemben átéltem azt, hogy a tömeges első péntekei gyóntatószék előtti sor az megcsappant. Viszont a különféle pszichológiai és a pszichoterápiás módszerek még a papok között is, vagy a kispapok között is, mint lelki gondozói módszer működnek. Az egyik leginkább ismert az az úgynevezett Rogers módszer, amiben az illető pszichoterapeuta tulajdonképpen beszélgető partnere a kliensnek, azt segíti, hogy az illető saját maga tárja föl a problémáit, esetenként a bűneit is. Engem megkísért a gondolat, hogy talán A gyónás azért is esett vissza, mert a gyónáshoz kapcsolódó lelki beszélgetés az nagyon rövid lett, és csak ilyen jogi eljárássá silányodott ez a beszélgetés, pedig az emberek vágynának arra, hogy valaki előtt a teljes diszkrécióval kibeszéljék a dolgaikat, hogy így föltárják a bennük lévő és működő nagyon sokszor alantas érzéseket és lelki problémákat. A katolikus egyház az előírása szerint, hogy évente gyónjál, ez a húsvét időkre vonatkozik leginkább, mert az az igazság, hogy a liturgiát végig lehet csinálni, de azt, hogy Jézus bűntelenül a bűnösökért meghalt, ezt a tettet megérteni, csak akkor tudjuk, hogyha magunk is szembesülünk azzal, hogy micsoda lelki erő és bátorság kell ahhoz, hogy megvalljuk a saját bűneinket, és ne ellenségként tekintsünk a bűnösökre.
Bűneimet megvallani lehetőség fölkínálása, elítélésemre, megbélyegzésemre, Uram, bocsán, megvetésemre. Következésképpen egy kockázatos tevékenység. Ez akkor is így van, ha valamilyen módon én megkísérlem bűneimet ellensúlyozni, például a böjt által.
Valóban a böjt az segít, egy kicsi eltávolodjunk a hétköznapi rutintól. Én magam is csináltam, igaz, csak egy hetes teljes úgynevezett léböjtöt, azért, hogy megvizsgáljam, hogy változik meg az embernek a lelki és érzelmi világa, amikor nem azzal foglalkozik, hogy eszem, iszom, sportolok és nem sportolok, hanem ebből a ritmusból kimarad, és egyfajta eufória vesz erőt az emberen, tisztában kezd el gondolkodni, egy kicsit eltávolodik hétköznapi életétől, tehát az egészségeseknek én ajánlanám ezt a gyakorlatot, és talán érthető, hogy a keleti egyházban akár egy hónapos böjtöt is tartottak, ehhez hozzá kell tenni, hogy a vasárnapos akkor mindig ettek, tehát gyakorlatilag egy hetes ciklusokat tartottak meg, mondván, hogy a Dies Dominica, az Úr napja, az nem alkalom arra, hogy a böjtöt tartsuk, hanem akkor lehet enni. De a megtisztulásnak, még biológiai értelemben is a megtisztulásnak gyógyító ereje van, és gyógyító ereje van annak is, hogyha valaki fölismeri a saját vétkét, meg tudja vallani, mert ez az első lépés az élete megváltoztatására.